Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
A NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk.
Anyák napja van. Idehaza már több mint 100 éve ünnepeljük az édesanyákat, május első vasárnapján.
Az időjárásról.
Napos, koranyárias, kiránduló idő van. A jövő hét elején folytatódik a melegedés.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A NATO szétesésétől tart a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a helyzet komoly, és ezt a veszélyt fenyegetőbbnek tartja, mint a külső ellenségeket. A transzatlanti szövetség súlyos állapotát jelzi az is, hogy az Egyesült Államok első lépésben 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását jelentette be. Donald Trump azt követően döntött így, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, Irán megalázta Washingtont a béketárgyalások során. Trump szerint Merznek fogalma sincs, hogy miről beszél. Kanalas Lili összeállítása.
Chicago íze olvasható egy étterem reklámján Landstuhlban. A nyugat-németországi településen több üzlet angolul is hirdeti szolgáltatásait, mivel a Ramstein légibázis tőszomszédságában fekszik, ahol az 1950-es évek óta állomásoznak amerikai katonák. A helyiek szerint a hadsereg komoly vásárlóerő a régióban. Az amerikaiak munkahelyeket teremtettek, házakat és lakásokat béreltek. Régen sokan abból tudták visszafizetni a jelzálog hiteleket, hogy kiadták a kislakásokat a katonáknak. Hozzájárulnak a régió jó gazdasági teljesítményéhez, mondta egy nő. Ez azonban hamarosan megváltozhat, miután az Egyesült Államok hadügyminisztériuma bejelentette, hogy 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A hivatalos közlés szerint a csapat kivonásra fél éven belül sor kerülhet, sőt akár a tervezetnél több katonát is hazahívhatnak. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, jóval több emberről van szó, mint 5000 fő, fogalmazott Donald Trump. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz a hét elején úgy nyilatkozott, az Egyesült Államoknak nincs stratégiája az iráni konfliktusra, és a Perzsa állam megalázta Washingtont az akadozó béketárgyalásokkal. Az amerikai elnök szerint viszont a német kancellárnak fogalma sincs, hogy miről beszél. A német védelmi miniszter a csapat kivonási tervekre úgy reagált, hogy az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németországban, mind Berlin, mind Washington érdekeit szolgálja. A NATO szóvivője közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve próbálják megérteni az amerikai döntés részleteit, amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe. A transzatlanti közösség szétesésére figyelmeztetett viszont a lengyel kormányfő. Donald Tusk szerint a katonai tömbre ez jelenleg nagyobb veszélyt jelent, mint a külső ellensége.
Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból. Részletek Buka Bence és Mitya György összeállításában.
Új propaganda plakát jelent meg az iráni főváros egyik központi sugárútján. A képen Donald Trump elnök száját a hormuzi szoros varja be, a farsi és angol nyelvű felirat szerint pedig az amerikai elnök a töréspont előtt áll. Bár az iszlám köztársaság kommunikációja magabiztos, a teherániak mindennapjait érezhetően befolyásolja az amerikai blokkád és a törékeny tűzszünet. A helyiek arról panaszkodnak, hogy az iráni fizetőeszköz elértéktelenedése miatt minden egyre drágább. Jelentős inflációt tapasztalunk, ami az elmúlt két hétben sok aggodalmat okozott mindenkinek. Az árak napról napra emelkednek, még a legapróbb dolgok is, panaszolt egy teheráni tanár. Irán egy 14 pontból álló javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak, amelyben az ellenségeskedés végleges befejezését és az amerikai erők teljes kivonását kéri a régióból. Ezt jelentette be az iráni állami hírügynökség. A pakisztáni közvetítőkön keresztül átadott terven Teherán 30 napos határidőt szorgalmaz a legfontosabb kérdések megoldására, és ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások a háború befejezésére összpontosítsanak egy ideiglenes fegyverszünet helyett. Irán követelései között szerepel az amerikai csapatok kivonása az ország határai közelében fekvő területekről, valamint olyan gazdasági lépések, mint a befagyasztott vagyon felszabadítása, a szankciók enyhítése és kártérítés fizetése, valamint a tengeri blokkád feloldása. A javaslat emellett az ellenségeskedés befejezését szorgalmazza több fronton, többek között Libanonban. Donald Trump a közösségi médiában jelentette be először, hogy készhez kapta az iráni béketervet. Az elnök azonban úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy Irán kellő árat fizetett az elmúlt 47 év bűneiért ahhoz, hogy béke születhessen. Az elnök később újságírói kérdésre reagálva közölte, nem zárja ki a hadműveletek folytatásának lehetőségét Irán ellen. Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet, fogalmazott Donald Trump. A jogszabályok szerint az amerikai elnöknek 60 napig van felhatalmazás a hadműveleteket indítani. A határidő leteltét követően kongresszusi jóváhagyásra van szüksége a hadsereg bevetéséhez. A határidő szombaton járt le, Donald Trump azonban többször kifejezte, véleménye szerint ez a korlátozás alkotmányellenes.
Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszkij, azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Teheránban. Részletek Ambrus Róberttől.
Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszkij szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Iváncsik Attila beszámolója.
Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légi veszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett két olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös, és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelből.
A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak. Ezek között a legnagyobb tétel az Európai Helyreállítási Alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a hazánknak járó sok milliárd eurós uniós támogatásokat.
A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd António Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföld követ teljesíteni fogjuk.
Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedést hoz.
Bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsánna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesíteni az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-ig kell elszámolni.
Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a hagyományok házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
Lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt a leendő egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.
Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság politika elemző központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. Részletek Mészáros Lászlótól.
A Fidesz-KDNP választási veresége alaposan átrajzolta az erőviszonyokat. Az új parlamentben a pártszövetség összesen 52 mandátumot szerzett. Ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fővel vesz részt a munkában. A képviselőket az elkövetkező egy évben Gulyás Gergely irányítja, aki a közösségi oldalán hangsúlyozta, a képviselőcsoport jelentős megújuláson megy keresztül. A kudarcot követően Orbán Viktor és a Fidesz meghatározó politikusainak egy része távol marad a parlamenttől. Helyüket olyan jelöltek foglalták el, akik közül többen nem voltak országgyűlési képviselők. Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakció vezetőjét hallják.
Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot, de szükség van a megújulásra is.
A képviselőcsoport átalakulása nem csak személycseréket jelent, hanem egy mélyebb politikai korszakváltás előszele is lehet. Április 12-ével véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, mivel a politikai élet alapvetően új keretek közé került. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index podcastjében.
A Gyurcsány-Orbán korszaknak egy világos nemzedéki alapja volt. Azok a nemzedékek, amelyek ezek mögött, a politikusok mögött álltak, ezek a nemzedékek minimum középkorúvá, de inkább felső középkorúvá, vagy már idősebbek kiváltak. Nekem nincs semmi bajom, már csak a saját életkoromból következően is az idősebb emberekkel, szükség van rájuk természetesen, de az, amiben Gyurcsány és Orbán a nagy sikereiket érték el, az a korszak tényleg elmúlt.
A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színre lépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor már a 2009-es Kötcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér arabjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
Csizmadia Ervin szerint Orbán Viktor számolt a hatalom elvesztésével, és mivel ez éppen 15 év után következett be, jóslata reálisnak bizonyult. Az elemző hozzátette, a történelmi példák is azt igazolják, hogy a negyedik ciklus környékén a pártok természetes módon elfáradnak és meggyengülnek.
Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért a közmédiának nyilatkozó szakértő azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot. Szilágyi Béla összeállítása.
Nagyjából egy éve kezdtek emelkedni a hazai számla vezetéssel kapcsolatos díjak. Akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul jóval az infláció felett emelték meg a költségeket. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámla vezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően a kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. Most viszont lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium, az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette. A bankok emellett az átutalások költségeit is emelik.
60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A megjelent számukból az körvonalazódik ki, hogy jelentős, legalább 8%-os díjemelésre készülhetnek az ügyfelek. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bank szokásainkon, praktikusan más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésekből származó terheket.
Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
Mondta Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetésük, s minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezmény nyújt a bank, csak ehhez számlacsomagot kellene váltani. Gergely Péter hozzátette, a bankok honlapján számlakalkulátorok segítik a váltást. Emellett érdemes lemondani az SMS szolgáltatásról is, ehelyett kérhetünk díjmentes push üzenetet a számlán történő ügyletekről, amit a mobil alkalmazás küld a telefonunkra az interneten keresztül. A szakértő szerint a bankok azt szeretnék, hogy minél több ügyfél digitálisan bankoljon, mert ez nekik és nekünk is olcsóbb.
7 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából. A folytatásban pedig hamarosan szólunk egyebek mellett arról, hogy holnap kezdődik az érettségi időszak. Déli krónika. Ma van anyák napja. Május első vasárnapján virággal, verssel vagy kézzel készített ajándékkal szokás köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, kifejezve ezzel az irántuk érzett szeretetet és elismerést. Kócán Dávid összeállítása.
Boldog anyák napja!
Nagyon szépen köszönöm!
Köszönöm szépen!
A legtöbben virággal, apróbb ajándékokkal köszöntik fel ma édesanyjukat, nagymamájukat. A virágárusoknál már napok óta élénk a forgalom. A rózsa és a tulipán mellett idén is népszerű a vegyes csokor, illetve cserepes növényt is sokan vásárolnak, mondta Balog József, az egyik egri virágból tulajdonosa.
Ha fiatalos az édesanyja, ők szeretik az ilyen rózsaszínebb, fehérebb virágokat. A nagymamáknak nagyon sokkal inkább a cserepes virágokat szokták venni, és szeretik azokat a cserepeseket, amik ki tudnak tenni balkonra, kertbe, akár kiültetni is.
Magyarországon az első anyáknapi ünnepséget amerikai mintára 1925-ben a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot ezután felkarolta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amely a májusi Mária tisztelet hagyományaival kapcsolta össze az anyák napját. Emlékeztetett Diek Kisvirág néprajzkutató.
Anne Jarvis volt az, aki édesanyja halála után, aki szintén szorgalmazta szociális munkásként az anyák napjának a megünneplését. Ő 1907-ben szervezte meg az első nagyszabású intézményes anyák napját, amelyet aztán az elnök 1910-ben egész Amerikában kötelezővé tett. És már egy pár év múlva bejött ez hozzánk Magyarországra is, ugyanis Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszternek, a államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyáknapi ünneplést.
A Vöröskereszt felhívására 1933-ban elkészült az anyák szobra, amelyet a szervezet munkatársai azóta is minden évben megkoszorúznak Pesterzsébeten. Erről Hegedűs Zoltán történész beszélt a Kossuth Rádióban.
Ebben a kerületben már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amely amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába.
Az zalaegerszegi református templomban délelőtt anyáknapi istentiszteletet tartottak. Bíró Tünde református lelkész elmondta, hogy ezúttal az édesanyai hivatás fontosságára hívták fel a figyelmet.
Ilyenkor a gyerekeknek egy kis verset, kis műsort szoktunk összeállítani, amivel köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, és a hitoktatóink jó voltából kis meglepetés ajándékokkal is tudunk nekik kedveskedni.
Az anyák napja eredete az ókori Görögországban megrendezett tavaszünnepre vezethető vissza, amellyel az Istenek anyja Rea előtt tisztelegtek. Napjainkban az egyes országokban eltérő módon jelenik meg a hagyomány, az alapvető üzenet azonban megegyezik. Az édesanyák áldozatkészsége a családban és a társadalomban megbecsülendő.
Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Lincmajer Szilvia, a NAV szóvivője.
A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
Aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén, több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról.
Hétfőn reggel 9 órakor a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, utána pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten.
Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek szintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei-tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vaszili Olimpia és Kócán Dávid összeállítása.
Az Inségszikla a Gellért-hegy lábánál csak akkor látszik, amikor a Duna vízszintje 95 cm alá süllyed, vagyis olyan komoly aszályos időszakban, mint a mostani. Álló és folyóvizeink szintje rendkívül alacsony. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila, az OVF szóvivő helyettese.
Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
A Velencei tó vízállása is kritikus. Alig 20 cm-rel haladja meg a 2022-es történelmi mélypontot, amely 53 cm volt. Több helyen kiszáradt a partmenti meder, és homokos, iszapos területek kerültek felszínre. A Balaton vízszintje is jelentősen elmarad az ideális 110-115 cm körüli szinttől. A tó átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az előrejelzések szerint a következő napokban ugyan várható eső, de az csak átmenetileg mérsékelheti az aszályt. Hívta fel a figyelmet Förhéz Adrián meteorológus.
Keddig számottevő csapadék nem várható, de kedden délután este már elvétve a Dunántúlon lehet eső-zápor eső. Szerdán és csütörtökön pedig többfelé alakulhat ki eső-zápor eső, sőt még zivatar is. Így kisebb körzetekben megnő például a felhőszakadás valószínűsége.
Szakértők szerint tartós, csendes esőre lenne szükség a következő hetekben, különben a tavaszi szárazság visszafordíthatatlan károkat okoz az országban.
Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén, a szállodákban idehaza szinte mindenhol telt ház van.
Kis Robert Rihárd, turisztikai szakújságíró az M1-en elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
Elkezdődött a hajózási főszezon a Dunán is. A Dunakanyar különösen népszerű úti cél. A hazai vendégek mellett a nemzetközi járatokon is egyre több a turista. Ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változhat egyes járatok menetrendje. Bakos Norbert tudósított Esztergomból.
Folyamatosan érkeznek a turisták, ezek a nemzetközi nagy hajók, amelyek végigmennek a Dunán és a különböző csodálatos városokban, mint Esztergom is megállnak. A Dunakanyar meg maga az egyik legszebb látványt nyújtó szakasza a folyónak, és itt ilyenkor nagyon sokan hajón keresztül közelítik meg Esztergomot. Ugye a legfőbb úti célok Budapest, Vác, Visegrád, Esztergom vonal. Innen egy klasszikus menetrend szerinti hajóval 3-4 óra alatt érhetünk fel Esztergomig, és persze bárhol kiszállhatunk, de vannak gyorsabb megoldások is, a szárnyas hajók is nagyon népszerűek. A hajózási szezon és a járat sűrűségekkel kapcsolatban érdemes folyamatosan tájékozódni.
A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek motorra. A Nemzetközi Női Motoros Nap alkalmából a Budapesten felvonuló motoros hölgyek azt kérték az autósoktól, hogy vigyázzanak rájuk az utakon.
Két keréken is a biztonság a legfontosabb. Erre hívták fel a figyelmet a szakemberek a rendezvényen. Molnár Gergő gyorsasági motorversenyző azt mondta, indulás előtt érdemes ellenőrizni a fékeket, a gumikat és az akkumulátorokat, de az utak is tartogatnak meglepetéseket.
Valaki, aki reggel indul és este érkezik, akkor nagyon nagy hőmérséklet változások lehetnek az aszfalton. Hogyha süti a nap, nyilván melegebb, jobb a tapadás, viszont ha egy árnyékos helyre érünk, ott nyilván hidegebb, és ezért kevesebb lesz a tapadás.
A mentőszolgálat is elkezdte a motoros szezont. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Ők nem az állomásokon várakoznak, hanem a meghatározott útvonalakat járják folyamatosan.
Megkezdődött az erdei fülesbaglyok magyarországi felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat. Arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban hetente 1-2 alkalommal figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban.
A szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az országos kezdeményezéshez. Orbán Zoltán hozzátette, a megfigyeléseket a Madártani Egyesület oldaláról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, ezzel segítve a faj hazai elterjedési térképének pontosítását.
Az erdei fülesbagoly felmérés augusztus elejéig tarthat. Nagyon nem mindegy, hogy 400-500 szakember próbálja meg az ország egészét felmérni, vagy pedig bárki becsatlakozhat, és este hallja a hangját, és ki tudja tölteni az elektronikus jelentőlapot. Tehát itt hatékonyabban tudunk sokkal pontosabb országos adatbázist építeni.
Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt az abonyi férfit, aki fényes nappal halálra kínzott egy kutyát, mert az elragadta a baromfiát. A Ceglidi Árási Ügyészség minősített állatkínzás büntettével vádolja az elkövetőt, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza. Az állatkínzást szigorúan szabályozzák Magyarországon, mégis ritka, hogy valakire letöltendő börtönbüntetést kérnek. Kovács Márton összefoglalója.
Sokan azt gondolják, hogy nincsenek végrehajtandó szabadságvesztés büntetések Magyarországon állatkínzásért. Ez nem igaz, de az egészen biztos, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés aránya kicsi az összes regisztrált állatkínzás bűncselekményhez képest.
Mondta a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki hozzátette, Magyarországon évente átlagosan 5-600 állatkínzást regisztrálnak, azonban mindösszesen 10-12 esetben kérnek végrehajtandó szabadságvesztést vagy elzárást. Vettel Szilvia kiemelte, az állatkínzás személyek elleni erőszakkal is összefügghet.
Az állatkínzásról úgy kell gondolkodnunk, mint egy olyan devianciáról, amely szorosan összefügg az összes többi devianciával, amelyek veszélyt jelentenek a társadalomra. Az állatkínzás egy olyan bűncselekmény, ahol nagyon szigorúan közbe kell lépni. A jogalkotó a BTK folyamatos szigorításával ki is fejezte ezen szándékát a jogalkalmazók felé.
Az állatkínzás 2000 2004 óta számít bűncselekménynek, azóta többször is szigorították az erre vonatkozó törvényt. A bíróság 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat ilyen esetben, közölte Vettel Szilvia, aki szerint nem a jogszabály további szigorítása és a kiszabható szabadságvesztés mértékének növelése miatt csökkennének az ilyen esetek.
A gondatlanságból elkövetett állatkínzás is legyen büntetendő Magyarországon, egyelőre nem az. Ezen el kellene, azt gondolom, gondolkodni a gyakorlati tapasztalatok alapján is. És esetleg azon is el lehet gondolkodni, hogy az alapesetet nem lenne érdemes 3 év szabadságvesztésre emelni. Ugye az alapeset egy vétség jelenleg, amely 2 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
Naponta átlagosan 2-3 bejelentés érkezik a ceglédi Állatmenhely nyílt alapítványhoz azért, hogy segítsenek a gazdátlan, kidobott vagy megunt házi állatok elhelyezésében, mondta a Krónikának az alapítvány elnöke. Csoltész Lászlóné hozzátette, a városban élő házi kedvencek mindösszesen 10%-ában van csip, ez az arány pedig jelentősen megnehezíti a nyilvántartásukat. Hozzátette, sokan még mindig felelőtlenül vállalnak házi állatot, amit ha meguntak, kitesznek az út szélén. Csoltész Lászlóné szerint az állattartást kellene szigorítani, amihez a nem ivartalanított kutyák és macskák után kötelezően fizetendő adó jó eszköz lehetne.
Az első évben kellene az államnak 1-2 milliárdot az ingyenes ivartalanításra fölajánlani, és akkor lehet, hogy az ember elvinné ivartalanítani a kutyáját, macskáját, mert ha nem viszi a kutyát, akkor ebadót kell neki fizetni. És utána azt ellenőrizni kell, mert hogyha látják, hogy ellenőrizve van, akkor ösztönözve lennének az emberek arra, hogy igenis vigyék el ivartalanítani a kutyáikat. Szerintem 1-2 év múlva ennek lenne látszata, hogy nem lenne kóborkutya. Nem kellene újabb menhelyeket építeni.
Az ebadót, hivatalos nevén az ebrendészeti hozzájárulást 2012-ben vezették be, azonban annak kivetéséről az önkormányzatok dönthetnek. A Krónikának nyilatkozó szakértő azt mondta, az abonyi állatkínzó bírósági ügye akár évekig is elhúzódhat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint korábban baleset történt az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom már mindkét sávban megindult, de a torlódás több kilométeres. A 63-as főúton Székesfehérvár térségében 4 autó ütközött. A 88-as kilométernél a forgalom fél pályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát, a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt. Kovács Botont, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is marad a napos, koranyárias kiránduló idő, még most sem késő elindulni, a jövő hét elején pedig pár fokkal még melegebb időre számíthatunk. Részletek Fejős Ádám meteorológustól.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyre inkább melegszik valóban az idő. Ennek két komponense van, az egyik a több órás napsütés, a másik az egyre inkább megélénkülő, az Észak-Dunántúlon megerősödő déli áramlás, ami még hajnalban is azért jelen lehet, bár mérsékeltebb formában, de egy-egy élénk széllökés lehetséges. Ma legfeljebb 20-26 fokra számíthatunk. A hajnali időszakban, ahol marad a szél, tehát leginkább az északi, észak-nyugati határvidéken 10-12 fokra lehet készülni. Másút 10 foknál hűvösebb, de 5 foknál enyhébb lesz az idő. A kelet-magyarországi területeken, a nyírségben esetleg előfordulhat, hogy gyengén fagy, de nem ez lesz azért a jellemző. Napközben egyre kiterjedtebb lesz a déli áramlás, már a Duna vonalát is elérhetik az élénk széllökések, de leginkább a tartósan erős légmozgás továbbra is északnyugaton várható, ahol közel 30 fokig, a jelenlegi számításaink szerint 28 fokig melegszik a levegő, általában 23 és 27 fok között lesz a csúcsérték. Kedden a légmozgás egyre nagyobb területen lehet erős vagy viharos, aztán szerdától megérkezik egy légköri front, ebből futószalagon érkezik a nedvesség, záporok mellett zivatarok előfordulása várható, csütörtökön csökken, majd később ismét pár fokkal melegszik az idő.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Sól Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika. Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó napot kívánok, Mujrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB egy utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lett, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Borbély Balázs a győriek vezetőedzője Marosi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
Milyen szempontból volt nehéz ez a találkozó?
Hát azért nagy tétje van a mérkőzésre, hogy volt a mérkőzésnek, azért az elején érezhető volt, hogy idegesek a srácok, egy kicsit látszott a mérkőzés terhe, hogy nem annyira tudjuk kezelni, túlságosan akartak a játékosok, de ahogy telt múlt az idő, az szerencsére ezt az idegességet leletküzdték, és főleg az első rúgott gólt után már tudtuk a saját játékunkat játszani.
Innentől vált, felszabadult-e a csapat?
Inkább a másik félidőre mondom a teljes felszabadultságot. Ugye a szünet előtti rúgott gól az nagyot dobott az önbizalmon is, és nyugodtan játszottunk a másik fél időben, helyzeteket, gólokat rúgtunk.
A holnapi nap folyamán akár véget is érhet ez a történet, mármint a bajnoki versenyfutás. Hogy alakul a program? Együtt nézi a csapat az Újpest-Ferencvárost, vagy esetleg szabad napot kapott mindenki?
Nem szeretnék a Ferencvárosra foglalkozni, mert semmilyen ráhatásom nincs arra, hogy ők ott teljesítenek. Nincs semmilyen közös meccsnézés, mint két nap szabadot adtunk. Hétfőn találkozunk újra, és felkészülünk az utolsó mérkőzésre.
Szintén a labdarúgó NB1-ben 5 bajnoki után nyert ismét a sereghajtó Kazincz Barcika, amely 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát, a Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A nyírségiek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt. A 37 éves támadót Demjén Balázs szólaltatta meg.
Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezven Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpaszt adtál az utolsó meccseden Német Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andrej is, előtted az utódaid?
Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy egy szép lezárás volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paks a Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Szlován Bratislava Dunaszerdahely 1-0. A szlován ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben, és bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap két riválisa is döntetlent játszott.
Nemzeti Sport Krónika.
Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben. A másik ágon Debrecen-Moson-Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemerei Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél egy 100%-ot nyújts.
Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a a löketet is, hogy bíznak bennem. Onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a meséfélidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték.
A női kézilabda Magyar Kupában a Győr Debrecen döntőt 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport Plus is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A három győzelemig tartó párharc állásai 2-0 pécsiek javára. Török Ágnes 19 ponttal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez, majd a találkozót követően Kosós Kristófnak összegzett.
Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor egális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
De az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falkó is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a szombathelyiek játékosa 12 pontig jutott a Kaposvár ellen az elődöntő első mérkőzésén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van egy-két extra tripla, nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sápárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
Erre a meccsre lehet mondani, hogy lépésről lépésre haladtatok a siker felé?
Szerintem igen, igen, igen. Folyamatosan próbáltunk fokuszálni, szerintem többé-kevésbé sikerült. Talán a harmadik negyedben volt 6 bedobott hármasuk, ott azért is volt szenvedős, és vissza is jöttek többször. Aztán utána szépen lehet, hogy a Kaposvár is elfáradt, azért ezt 5 meccsből jönnek azért, tehát folyamatosan ezt 40 percen csinálni azért nagyon nehéz, de bennük van.
Nemzeti Sport Krónika.
A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferenciakupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináléjába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Smirnis ellen nyert 16-12-re és készület a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős, és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a találkozót.
Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszódott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni. de amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal. Tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadik negyed közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapatot, amikor három negyed alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell. És hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Majoros Gergely szövetségi kapitánytal találkozót követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
Én nem szeretek a mögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat, talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen lejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek ez a vége.
Vihar veszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagydíj. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a tegnapi időmérőedzésen, így a Mercedes olasz pilótán indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, még a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese a címvédő Lando Norris indulhat majd. A futam tehát várhatóan 19 órakor rajtól majd a versenyt az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 3-án. A Duna a hazai szakaszán paksig apad, alatta árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 14,8, Budapestnél 16, Mohácsnál 16,9 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 84 cm 16%, Medve 70 cm 7%, Nagybajcs 36, 9, Gönyű 6, 10, Komárom 50, 7, Esztergom 36, 7, Nagymaros mínusz 16, 7, Budapest 92, 7, Dunaújváros mínusz 33, 6, Dunaföldvár mínusz 148, 6, Paks mínusz 35, 6, Dombori mínusz 5, 8, Baja 94, 7, Mohács 104, 6. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1735,2 és 1733,3 között 20 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 23, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló, 1699,3 és 1697,7 között 18, 120, 1600, Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1616,7 és 1616,3 között 17, 110, 400, középen 21, 90, 400, Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között 26, 130, 1000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál -104,2. Árpás -87,9. Győr 239,28. A Marcal-Móricz hidánál -36,11. Az Ipoly Balassagyarmatnál -84,7. A Sió Simontornyánál 99,13, Szekszárd 201,29, a Mura Letenyénél 105,12, a Dráva Őrtilosnál -68,17, Barcs -151,3, Dráva Szabolcs -17,6. A Tisza hazai szakaszán jellemzően enyhén csökkenő vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 13, Tokajnál 15,6, Szolnoknál 14,4, Szegednél 15,6 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény -170 cm 6%, Záhony -283,7, Dombrád 15,20, Tokaj 462,58, Tiszalök alsó -50,27. Tiszafüred 550,70, Kisköre felső 736,63, Kisköre alsó -276,5, Szolnok -235,5, Csongrád -129,16, Szeged 104,28, Zenta 246,40, Titel 105,21. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 között 12, 40, 500, 367,2 és 366,6 között 11, 40, 600, 366,4 és 364,2 között 11, 40, 2200, 355,1 és 354,9 között 16, 40, 200, 350,4 és 350 között 12, 40, 400, 326,6 és 326 között 10, 40, 600, 316 és 315 között 15, 40, 1000, 297 és 296,3 között 12, 40, 700. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamosdésnél 160 cm 5%, Csenger -98,6, a Kraszna alsószopornál 23,6, Ágerdő-Major 132,23, a Sajó Beretkénél 48,7, Sajó Püspöki 33,7, Felső Zsolca 18,6. A Hernád Oboskőszegnél 127,5, Hidasnémeti -104,5, Gesztely 0,6. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 86 cm 48%, átlag vízmélysége 334 cm, hőfoka Siófoknál 14,6. A Velencei tó vízszintje és medertelcsége 69,9, hőfoka 17,2.
Műsorajánlat.
Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek Anyák napján.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet meg tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.